hogyha témát szeretnél keresni, amivel össze akarnád ugrasztani a különböző felekezetű embereket, akkor keresve sem találhatnál jobb témát, mint a szentek. Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai adásban a szentek tiszteletéről, annak kialakulásáról és miben létéről, és arról, hogy vajon az evangélikus egyház, és úgy általában a protestánsok hogyan gondolkodnak erről, vagy hát mondjuk azt, hogy a különböző felekezetek között hol van a gondolkodásbeni törésvonal. De mielőtt ezt megtennénk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, arra, hogy lehetőségetek van feliratkozni az Evlelkész csatornájára mindenféle fajta fórumokon és platformokon, legyen szó a Facebookról, a YouTube-ról, a Spotify-ról, vagy az Anya platformról, a Podbean-ről. Iratkozzatok fel, ezt ajánljátok másoknak is, és kérlek, nyilvánuljatok meg az adások alatt, kommentben írjátok meg a véleményeteket, ha legyen az ellenvélemény, legyen az pozitív vélemény, legyen az bármilyen vélemény. Ez nagyon nagy segítség a csatornának is, hiszen minél többet szóltok hozzá, minél jobban reagáltok rá, vagy éppen rosszabbul, az most mindegy, csak valahogy reagáljatok, annál jobban hirdeti maga a platform is, és ajánlja másoknak is a tartalmakat, és így egyre többen és többen lehetünk hétről hétre tanulva, tisztelettel, egymástól, egymásról. Még egy megjegyzés ide az elejére, hogyha ilyen halk kopogásszerű hangot hallotok, akkor az nem véletlen, mert hogy esik az eső és tetőtérben vagyunk, és emiatt bizony lehet, hogy bele fog hallatszódni a mikrofonba az, hogyha egy kicsit jobban rákezd, zárójel bezárva. No, de kezdjünk is bele akkor a mai témánkba, amely a szentekhez való hozzáállást, vagy annak a definiálása próbál majd lenni, hogy tulajdonképpen mit nevezünk szentnek, és majd meglátjuk, hogy mennyire színes ez a fogalom, és mennyire mindenki mást ért rajta. De hogyha általában ugye a kereszténységen belül beszélünk a szentekről, és azt, hogy mi az, hogy szent, akkor általában azok a vagy régmúltban, vagy éppen a jelenben már nem élő emberek juthatnak az eszünkbe, akik kapnak egy ilyen bizonyos jelzőt, hogy szent, vagy esetleg azt, hogy boldog. Na, ennek a kettőnek a különbségéről is fogunk majd beszélni, de a lényeg, hogy olyan szent életű emberekről beszélünk, vagy hát arra gondolunk, vagy a legtöbben arra gondolnak, amikor ezt a kifejezést hallják, akik közelmúltba vagy a távoli múltba éltek, és őket a római katolikus egyház, vagy éppen az ortodox egyház, mert hogy az ortodoxoknál is vannak szentek, szenté avatott. És a dolgot persze bonyolítja az, hogy ez nem csupán egy, mondjuk azt, hogy egyházi cselekmény, hanem nagyon szorosan összefügg egy-egy szentnek az élete, egy-egy nemzetnek, vagy éppen nemzeteknek a történetével. Gondolhatunk itt most csak magyar viszonylatban, amikor azt mondjuk, hogy Szent István király, vagy Szent László király, vagy Boldog IV. Károly, tehát ezek olyan nevek, akik összefonódtak a magyar történelemmel, és emiatt a tiszteletük nem csupán mondjuk így a római katolikus egyházban van meg, hanem bizony világi szinten is és egyházon kívül is így szólítjuk őket, hogy szent, vagy hát így hivatkozunk rájuk, hogy Szent István király, viszonylag ritkán szoktunk első Istvánként hivatkozni rá, legalábbis a rendszerváltás óta biztosan, szóval így hivatkozunk rájuk, és bizony nem feltétlenül egyértelmű az, hogy tulajdonképpen ez mit jelent. Mit jelent az, hogy szentnek lenni, mit jelent az, hogy szentté avatni, és tulajdonképpen mi a dolga, vagy éppen mi a funkciója, most mondom itt csúnyán, de nem idézőjelben, mi a funkciója a szenteknek, és vajon hogyan állnak ehhez, vagy ő hozzájuk a különböző egyházak, lett légyen szó mondjuk a római egyházról, aki ezt gyakorolja intenzíven, vagy éppen protestáns egyházakról, mint például az enyém, az evangélikus egyház, vagy éppen a református egyház, vagy a metodista egyház, stb. Hogyan állunk hozzá ehhez a témához, vagy éppen hogyan állunk hozzá a szentekhez. Az adásunk úgy fog alakulni, hogy először picit tisztázzuk azt, hogy mit jelent az, hogy szentnek lenni a római teológia szerint, tehát úgy, mint hogy Szent István vagy Szent László. Utána beszélünk arról, hogy ez történelmileg hogyan alakult így, ahogy, és a végén pedig beszélünk arról, hogy erről mondjuk a protestáns egyházak, de szorosabban is az evangélikus egyház mit gondol a szentekről, vagy a szenteknek a tiszteletéről, méghozzá biblikus és a alapon és a evangélikus egyházunknak a hitvallásai alapján. Na kezdjük onnan, hogy tisztázzuk a fogalmat, hogy mi az, hogy szent. Hogyha ebben a Szent László, Szent István vonalon értelmezzük a szentet, mint kifejezést, mert hogy ezt másképpen is lehet definiálni, de erről majd a végén fogunk beszélni. Szóval, hogyha klasszikus értelemben, vagy általános értelemben értelmezzük a szentet, akkor szent az, akit a római egyház, vagy éppen az ortodox egyház szenté avatott. Akiknek van ünnepnapja, akik átestek haláluk után, úgymond hát nem ők, hanem az ő tetteik, átestek egy procedúrán, aminek eredményeképpen a római egyház úgy találta, egész pontosan nem is a római egyház, hanem a szentek ügyeinek szent kongregációja megvizsgálta az illetőnek az életét, és utána a pápa kihirdeti azt, hogy bizony ennek az ember ez méltó arra, hogy szenté válhasson. De hogyan lehet valakiből szent? Tulajdonképpen a tettei által. Tehát, hogyha valaki annyira tiszta, vagy éppen mondjuk így szent életet él, akkor egy idő után felmerülhet a kérdés, hogy vajon ő nem tagja a szentek sorának. Egy számomra nem egészen egyértelmű, amikor utána néztem, hogy milyennek az irányultsága ennek a vizsgálódásnak, tehát hogy tulajdonképpen őt szentté nyilvánítják, tehát ők eldöntik, tehát az itt földön lévő egyház dönti el, hogy ő szent, vagy tulajdonképpen ez egy felfedező folyamat, miszerint ő amúgy is szent, vagy az ő a római teológia szerint ő amúgy is szentként van fönt a mennyben, csak erre most rájött az egyház, vagy nem jött rá. Ez nem volt számomra egészen világos, szerintem különben mind a kettő benne van. De a lényeg az, hogy a római teológiában azt mondják, hogy a szent az, vagy a szentek azok, akiket Isten kiválasztása és kegyelme révén, akik elfogadták ennek a szentségnek az ajándékát, tehát ennek a szent életnek az ajándékát, és mindezt egy nagyon magas fokon valósították meg az életükben, vagy ahogyan a magyar katolikus lexikon írja, hogy hősies fokon valósították meg. Ők a keresztény életnek a példaképei, akiket tisztelni kell, és segítségül hívni is lehet. Tehát ez azt jelenti, hogy ők annyira tiszta és szent életet éltek itt a földön, hogy amikor mennybe kerülnek, akkor az ők valahogyan differenciálódva a többi mennybe kerülőtől egy olyan magasabb fokon vannak, ahol a befolyásuk az nagyobb, mint egy átlag mennybe jutott embernek. Ezért lehet kérni az ő közben járásukat, azaz, hogy mi, amikor kérni akarunk valamit az Istentől, akkor azt egy szentnek mondjuk el, akit nem csupán egy egyszerű postásként használunk, bár egy kicsit az is benne van, hogy neki mondjuk, ő meg majd továbbadja, hanem bízunk abban, hogy az az állapot, amit ő megélt a földön, amely aztán leképeződött a mennybe, ami miatt ő szent lett, az az állapot az neki több jogot, vagy több hatalmat, vagy több befolyást ad, és így az a kérés, amit én ilyen kis valaki emberként itt a földön elmondanék az Istennek, az nem jutna el annyira jól az Istenhez, mint hogyha ezt valaki befolyásosabb ember közvetíti, aki már ott van a mennyben és közel van az Istenhez. Nagyon fontos ennek vonatkozásában tisztáznunk azt, hogy a szent, mint kifejezés, az nem egy kultikus fogalom. Tehát nyilvánvalóan a népi vallásosságban, az egyszerű hívek körében egy-egy szentnek a tisztelete az ilyen borzasztó nagyra duzzadhat, vagy ilyen nagyon magas fokú lehet, de azt látni kell, hogy szentnek lenni, vagy szenté válni, az nem egy kultikus fogalom. Tehát mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a szenteket úgy mondja a római teológia, hogy tiszteljük és nem imádjuk. Tehát az imádás az csak Istennek szól, és tulajdonképpen a szenteket is azért tiszteljük, mert amit ők az Istentől kaptak, és amit ők elfogadtak, és ilyen hősies módon meg is éltek, az példaértékű. Tehát őket tiszteljük, és nem pedig imádjuk, vagy hát a rómaiak, illetve az ortodoxok tisztelik, és nem pedig imádják. mert megint mondom, ez a gyakorlatban azért nem nagyon szokott elválni egymástól, tehát az egyszerű hívő ember, de még a tanultabbak sem tudnak itt komoly cezúrát húzni a két fogalom közé, mint hogy tisztelni meg imádni, különben maga a szentekkel való foglalkozás, vagy maga az egész téma, akkor az itt kezd el majd protestáns szempontból problematikus lenni, de hogy hivatalosan itt nem imádatról van szó. Tehát tulajdonképpen, amikor valaki egy szenthez imádkozik, akkor nem úgy imádkozik hozzá, mint egy Istenhez, vagy mint az Istenhez, hanem úgy imádkozik hozzá, mint aki egy küldötte, vagy egy közben járója az Istennél. Jó, igen, tudom, hogy ezt így tényleg nem nagyon lehet megkülönböztetni, meg azért ez nagyon erősen összecsúszik, meg több ponton problémás, de most egyelőre csak ismertetem, hogy nagyjából tisztában legyünk magával, a fogalommal. Ugye ezt támogatja meg a Magyar Katolikus Lexikon is, aki azt írja, hogy a szentekben magát Istent dicsőítjük, hiszen az ő kegyelmével lettek tökéletesek. Úgyhogy ez az official, hivatalos álláspontja a szentekkel kapcsolatban. Na de hogyan lehet valakiből szent mondjuk ma? Hát nyilvánvalóan katolikusnak kell lennie, most nem teszem hozzá mindig, hogy ortodox, mert az ortodoxoknál is van az egyszerűség kedvéért, most csak római katolikust fogok mondani. Tehát nyilvánvalóan római katolikusnak kell lennie, és valakinek ezt az egész folyamatot, ezt a szentélyavatásnak a folyamatát, amely különben az 5. századtól létezik, mint olyan valamilyen formában, azt el kell indítania. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha van valaki szent életű, vagy valaki, aki olyan tettet hajtott végre, amely nagyon előre lendítette egy közösségnek, vagy a helyi római gyülekezetnek, közösségnek az életét, vagy valami egészen különleges dolgot vitt véghez, akkor mindig akad valaki, vagy hát ha nem is mindig, de rendszerint akad valaki, aki elkezdi szentnek tekinteni az illetőt. Tehát nagyon érdekes a szentéválásnak a folyamata, mert tulajdonképpen már vannak emberek, tehát ahhoz, hogy valaki szenté váljon, ahhoz azt szentnek kell tekintenie valakinek. Tehát kérnie kell a közbeni járását. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk van egy szent életű ember, aki meghal, és mondjuk a halála után pár évvel valaki elkezd ő hozzá imádkozni, vagy őt megszólítani, hogy legyen közben járója az Isten előtt. Tehát gyakorlatilag a puding próbálja az evés. Tehát amikor elkezd így imádkozni az illető, és hogyha tapasztal ennek kézzelfogható és valóságos eredményét, akkor felterjesztheti különböző fórumokon keresztül, hogy az illetőt avassák szenté, tehát a szenti avatásnak a folyamatát el tudja indítani, pontosabban első körben a boldoggá avatásnak a folyamatát. Na most mi a különbség a szentek és a boldogok között? Tulajdonképpen a szent, és amikor azt mondják, hogy mit tudom, boldog Gizella vagy Szent István, a kettő pontosan ugyanazt jelenti, tehát funkcióját tekintve ugyanaz, csak éppen hatókörét tekintve más. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha valaki boldoggá avatja a római egyház, valakit boldoggá avat, akkor az egy bizonyos területnek, vagy egy bizonyos szervezetnek a keretén belül lesz szent. Tehát mondjuk, hogyha van egy, nem tudom én, most Boldog Gizella jutott eszembe, de hogyha mondjuk van Boldog Gizella, akkor ő mondjuk csak Magyarországon számít szentnek. Külföldön az ő tisztelete az nem egy bevett dolog, csak egy adott területen belül. Tehát most az egyszerűség kedvéért mondjuk, hogyha tényleg megint Boldog Gizellát hozom elő szegényt, de hogyha Boldog Gizellát itt Magyarországon tisztelik, az nem azt jelenti, hogy mondjuk Indonéziában vagy Kanadában őt szentnek tartják nyilván. Ettől funkcióját tekintve, tehát a közbenjáró funkciója nem változik, csak éppen egy bizonyos területre, vagy éppen szervezetre, mondjuk egy szerzetes rendre, vagy egy intézményhálózatra, vagy bármire másra vonatkozik. Tehát először elindul a boldoggá avatásnak a folyamata. És utána, hogyha az megtörténik, akkor utána lehet szenté avatni. Ha valakit viszont szenté avatnak, akkor az viszont az egész a római egyházra vonatkozik. Tehát ő neki a tisztelete az mindenütt érvényes, nem csak egy adott területen, vagy egy adott szervezeten, vagy egy adott körön belül. A szenti avatásnak az útja pedig úgy történik, egy viszonylag hosszú út, általánosságban véve, mégpedig egy adatgyűjtéssel kezdődik, és tulajdonképpen ez is a gerince, az adatgyűjtés és ezeknek az adatoknak a feldolgozása, amit a már említett szentek ügyeinek szent kongregációja tesz meg. Ez azt jelenti, hogy ha egy vagy több ember elkezd a közbeni járásáért imádkozni az adott személynek vagy illetőnek, akkor ugye mondtam, hogy ennek kell, hogy legyen egy megnyilvánulása a való életben, hogy hogyan válaszol az Isten ennek a szentnek a közbenjárása által annak az embernek, aki kérte azt a közbenjárást. Tehát, hogyha én mondjuk, bár én ilyet nem fogok tenni, de ha teoretikusan mondom, tehát ha mondjuk én imádkoznék egy személyhez, hogy ő vigyel az én kérésemet az Istennek, és ez a kérés meghallgattatásra lel, akkor én elindíthatnám ezt a folyamatot. Viszont ezeknek a jeleknek nem, hogy mondjam, tehát hogy nem szubjektív dolgok, tehát hogy nem tudom én munkát kaptam, vagy nem tudom én sikerült elkerülnöm valami nagy bajt, ez kevés ehhez. Tehát ehhez nagyobb horderejű dolgok kellenek, hogy ez a folyamat elindulhasson, mégpedig csoda kell hozzá. Egész pontosan több csoda kell hozzá. Vannak itt is szintek, hogy egy csoda, két csoda, több csoda, most ennyire nem fogunk belemenni a dologba, de a lényeg az, hogy csodának kell történnie. És ez a kongregáció, ez a pápai hivatal, ez elkezdi vizsgálni ezeket a csodákat, hogy valóban csoda történt-e. És hogyha úgy találják, hogy ez megtörtént valóban, akkor lehet elindítani a szenti avatási folyamatot, aminek szerves részét képezi nem csupán ezeknek a csodáknak, mint adatoknak a begyűjtése és ezeknek vizsgálata, hanem az illető személy életének a vizsgálata is. Hogy vajon van-e olyan esemény az életében, amely kizárná abból, hogy ő szent lehessen, vagy mennyi az a megtámogató esemény, vagy milyen fokú az az élet szentség, amit ő ebben a földi életben élt, hogy aztán ő valóban szenté válhasson, először ugye boldogga, aztán majd szenté válhasson az egész római egyháznak a számára. Persze vannak olyan szituációk, és azért ezt is látnunk kell, amikor a közóhaj megsürgeti ezt a témát. Például II. János Pál esetében, akit szerintem mindenki szeretett, nem nagyon volt olyan, akár a római katolikus egyházban, akár bármelyik más egyházban, aki ne szerette volna II. János Pált, aki tényleg egy fantasztikus személy volt. Na most akkora volt a nyomás ezen a pápai hivatalon, hogy aztán extra gyorsan boldoggá majd szenté avatták II. János Pált, mert hogy a nép egyszerűen így megveszett azért, hogy ő szent lehessen. Most lehet, hogy ezzel egy kicsit ilyen pongyolán fogalmaztam, vagy éppen úgy tűnhetett, mintha ilyen lekicsinnen fogalmaznék az ő személyével kapcsolatban, éppen ellenkezőleg én nagyon tisztelem és nagyon szeretem a munkáját, és többet is olvastam is tőle, tehát nem csupán csak így messziről tisztelem, hanem olvasom is az írásait, meg a megnyilvánulásait, szóval én őt nagyon-nagyon tisztelem, őt mint pápát is, akár mondhatom ezt így bátran, de mint keresztény embert, vagy nagy keresztény gondolkodót, és nagyon mélyen hívő embert, akitől nagyon sokat lehet tanulni a lelkiségtől, de látnunk kell, hogy ez egy tény, hogy ez egy közóhaj volt a római egyházban, hogy II. János Pálból minél hamarabb legyen szent. Na de, szent és szent között is van különbség. Ugyanis a szentek között is van bizonyos rangsor, hogyha nem is olyan, tehát itt is itt most nem a boldog és szent közötti különbségről beszélek, hanem úgy általában a szentek között is van egyfajta rangsor. Ugyanis a tiszteletnek, vagy idegen szóval dúliának vannak fokai a római egyházon belül a szentekkel kapcsolatban. Ugye a legfelsőbb tisztelet, tehát a tiszteletnek a legmagasabb foka, amely még mindig nem imádat, csak a tiszteletnek a legmagasabb foka, legfelső foka egész pontosan, az Máriát, Jézusnak az édesanyját illeti meg. Ezt hiperdúliának nevezik, a tisztelet legfelsőbb fokának. Tehát ő valamilyen szinten magasabban van, mint a többi szent. Hát ennek is vannak okai, most a Mária tiszteletről nem beszélünk ebbe az adásba, csak általában a szenteknek a tiszteletéről, úgyhogy ezt most nem erőltetjük, de a lényeg az, hogyha a szentek között rangsort kellene fölállítani, akkor annak a tetején mindenképpen Mária lenne. Hiába nevezik boldogságos Szűz Máriának, ő szent, de most ebben ne bonyolódjunk bele, az másfajta boldog, mint ez a boldog. Na, a következő szinten, tehát legfelül Mária van, és utána József következik, Jézusnak ugye a nem édesapja, mert hogy hát nevelőapja, most mondjuk így, az egyszerűség kedvéért, őt protodúlia, azaz első tisztelet illeti meg. Tehát még egyszer mondom, legfelső szinten van Mária, ugye az ő közben járása a legértékesebb, erre különben bibliai példa is van, de megint mondom, most nem a Mária tisztelet a témánk. Utána jön József, Jézusnak a nevelőapja, protodúliával, azaz első tisztelettel, és utána harmadik szinten jön bárki más, mindenki más. Azon belül szinteket már nem különböztetünk meg a többi szent között, bár azért azt látni kell, hogy nyilvánvalóan vannak bizonyos területek és bizonyos korok, amikor egy-egy szentnek a tisztelet az kiemelkedik a többiek közül, mit tudom én, Szent Antal, vagy Szent Ferenc, és a többi, és a többi, és a többi. De ezek már inkább egyéni, kulturális, nemzeti, vagy történelmi korbeli sajátosságok. És nagyon érdekes, hogy a szentek között, akikre mondjuk esetleg úgy gondolnánk, hogy és ezt is mondtuk, hogy ugye a Jézusi utat, tehát az élet szentséget a keresztény, tehát Krisztushoz tartozó, mert ugye a keresztény azt jelenti, tehát a keresztény élet szentséget olyan szinten valósították meg, hogy ők megérdemlik, úgymond, az Istennek a kegyelméből persze, de megérdemlik azt, hogy szenté váljanak, vagy szentek legyenek, vagy az egyház szentként tisztelje őket. Hát így gondolunk mi őrájuk, de nagyon izgalmas, mert a római egyházban, de különben ezt az ortodoxok csinálják még intenzívebben, ószövetségi alakokat is szenté avatnak. Tehát olyan emberek is kapnak helyet a szentek között, akik Jézus előtt éltek. Ez külön egy izgalmas téma, hogy mondjuk Ábrahám pátriárkát, vagy éppen Ádámot, aki a Biblia ugye az első embernek ír, bár azért ez sem egy olyan egyértelmű, ezzel kapcsolatban hallgassátok meg a Teremtés vagy nem teremtés című adást, ami az egyik legelső volt itt a csatornán, úgyhogy megtaláljátok így. Szóval, hogy akár Ádámot, vagy különböző ószövetségi alakokat, Illés prófétát, vagy más prófétákat is szenté avatnak, az, hogy mennyire tisztelik őket, vagy mennyire praktikusan, mennyire jelenik meg mondjuk egyes hívő embereknek a imádságos életében az ő munkájuk, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy ők is elnyerhetnek ilyen pozíciót, ami külön érdekes, hogy ők hogy tudják a Krisztus életet megvalósítani Krisztus előtt, de hát na mindegy, ez nem az én dolgom ezt megítélni. De ez csak egy érdekes adalék volt. Na de mi volt az a történelmi, egyház történeti folyamat, amely a szentek, mondjuk így, hogy intézményéhez, vagy a szenti avatásnak az intézményéhez vezetett? Mert hogy ez nem volt mindig adott. Ugye azt mondtam, hogy a szenti avatásnak a folyamata valamilyen formában az az 5. századtól volt jellemző az egyházban, tehát tulajdonképpen, és itt az egyházat most nagybetűvel értjük, mert akkor ugye még nem volt semmilyen jellegű egyszáz szakadás, tehát legalábbis papíron a kereszténység az egységes volt az egész világon, de azt láthatjuk, hogy az első 500 év az úgy telt el, hogy ott nem voltak szentek, vagy hát abban az értelemben, ahogyan most beszélünk a római teológia szerint a szentekről, ők nem voltak. Tehát mi volt ez a történelmi folyamat? Ugye úgy kezdődött ez az egész, hogy a kereszténység egy pár évtizeden keresztül viszonylagos békességben tudott terjedni, és utána elindult az úgynevezett keresztény üldözéseknek a kora. Először Néró császár, meg még egy pár ilyen helyi, mondjuk azt, hogy vezető volt az, aki ott a római birodalom területén belül üldözte a keresztényeket, és aztán a második századtól kezdve pedig általánossá váltak a keresztény üldözések, amelyek egészen 313-ig tartottak most, ha szorosan vesszük, amely ugye a milánói ediktum volt, amelyet Nagy Konstantin társcsászárként egy másik császára, most hirtelen nem jut eszembe a neve, írtak alá Milánóban, mi meglepő, milánói ediktum, amiben religió licitává, azaz bevett, megtűrt vallását tették a kereszténységet, és ugye 380-tól lett viszont kötelező államvallás a római birodalmon belül. Tehát az azt jelenti, hogy a kereszténységnek az első 300 évében azért intenzív üldözések voltak, Decius vagy Diocletianus a 200-as években két olyan császár, akik nagyon kőkeményen üldözték a keresztényeket birodalmi szinten. És hát ebben az időszakban azért azt kell mondani, hogy kibújt a szög a zsákból. Tehát az egyre több és egyre tömegesebb kereszténységen belül ezekben az üldözéses időszakokban kiderült az, hogy ki az, aki valóban komolyan gondolja, és ki az, aki kevésbé gondolja komolyan ezt a dolgot. És aki kevésbé gondolták komolyan, azok nyilvánvalóan egy-egy fenyegetésre, vagy az üldözésnek, ugye az általános üldözésnek, vagy az közhangulatnak a hatására úgymond kitértek a hitükből, és itt ezt most nem idézőjelben értjük, hanem egészen szó szerint, tehát elhagyták a kereszténységet, és ezt úgy kellett megtenniük a legkeményebb időkben, hogy a római császárnak, vagy éppen más római istenségnek kellett bemutatniuk áldozatot, ezzel megmutatva azt, hogy őt istenként tisztelik, és ezzel nyilvánvalóan megtagadják a kereszténységet, hiszen a kereszténység egy monoteista vallás, tehát ott mellette nem lehet más isten tisztelni, tekintve, hogy nem is tartunk senki mást istennek, tehát ezáltal, az áldozat által ők gyakorlatilag kiírták magukat a kereszténységnek a sorai közül. Na már most, akik viszont ezt megtartották a hitüket, azok között is voltak különböző szintek, hogy ki hogy tartotta meg valaki titokban, valaki pedig egészen nyilvánosan. És a legkeményebb üldözések alatt, főleg a Diocletianus 250-es évek Diocletianus üldözések alatt azért ott a keresztényeket rendesen ölték is. Tehát azokat a keresztényeket, akik nem voltak hajlandók föladni hitüket, és mindezt nem titkos szintre vitték, hanem ezt nyilvánosan meg is élték, és nyilvánosan bizonyságot tettek róla, őket mindenféle büntetések érték, a börtöntől, a testi fenyítésen át, egészen a halálig. És mindezt válogatott módon tették, akár keresztre feszítéssel, akár felakasztással, akár karóba húzással, akár gladiátor játékokon való részvétellel, ahol vagy képzett gladiátorok ellen kellett kiállniuk, vagy pedig a vadállatok ellen, és hát ezeken a játékokon, gladiátor játékokon a nép nagyon jól szórakozott, és nem mellesleg a keresztényekből is egyre kevesebb lett, szóval ez a császárnak, illetve a helyi uraknak ez abszolút megérte ez a dolog. És azokat, akik így módon haltak meg, akár valamilyen kivégző eszköz által, vagy pedig éppen a gladiátor játékokon, őket tekintette az egyház már egészen a kora időktől kezdve mártírnak. Ugye nem új keletű dolog, tehát nem a 250-es vagy a 200-as években, vagy az első keresztény üldözések, vagy mondjuk így, hogy az első globális keresztény üldözések kapcsán beszélünk mártírokról, hiszen már a Biblia is ír róla, az apostolok cselekedeteinek könyve 7. fejezetében István volt az első mártír, azaz vértanú, majd mindjárt megbeszéljük, hogy mit jelent ez a szó pontosan, de hogy az első vértanú volt, akit halálra köveztek a hitéért. Hogy apostolok cselekedeteinek könyve 7. fejezet, hogyha jól emlékszem. De mit jelent ez, hogy mártír, amit mi magyarul vértanúnak fordítunk? A martüreó egy görög ige, amely követést jelent. Martüreó. És mártíroknak nevezték azok, azért nevezték el mártírnak azokat, akik mártírok, mert hogy ők Krisztust követték a halálba. Tehát a Krisztus követő életnek úgymond ezt a végső és radikális módját is megélték, tehát hogy ők a hitüket nem adták föl, nem voltak hajlandók föladni, és ezért a halált is vállalták. Ugye ezt fordítjuk magyarul vértanúnak, az eredeti kifejezést az követőt jelent, aki Krisztust követi. És ezeknek a mártíroknak a tisztelete nagyon hamar elterjedt. Ennek az volt az oka, egyrészt már nagyon tisztelték és felnéztek rájuk, mint példaképet, hogy milyen bátrak voltak, hogy ők ezt bevállalták. Másrészről pedig az ókori ember számára nagyon nehéz volt a monoteizmussal mit kezdeni. És azt is látnunk kell, hogy az Ószövetségnek a lapjain is, de még ez az Új Szövetségben is itt-ottam ott így megjelenik, hogy a menny, vagy a mennyország, vagy a mennyei dimenzió, az nem egy ilyen filozófiai fogalom, hanem egy egészen konkrétan mindenféle lényekkel benépesített világ lehet, És azért mondom így, hogy lehet, mert ugye a Biblia lapjain erre találunk utalásokat, de hát nyilván valamivel nem jártunk ott, ezért csak tippelni tudunk. De a lényeg az, hogy főleg az ószövetségi ember, de úgy általában az ókori ember az Istent azt úgy képzelt el, mint egy királyt. Nyilván többször hivatkozunk is ugye az Istenre, mint királyra, mennyei királyra. És mint minden rendes királynak, ugye az Istennek is van udvartartása. És ez sokszor a Bibliában is nagyon képszerűen megjelenik. Gondoljunk csak az angyalokra, vagy éppen más mennyei hatalmasságokra, Jobb könyvének az első két fejezetére, vagy akár a Jelenések könyvében egy csomó olyan részletre, hogy a mennyei világot miféle lények népesítik be. Tehát erre a fajta udvartartásra nagyon nagy igénye volt az ókori embernek, és nagyon nehéz volt azt elfogadni, vagy elképzelni, hogy én direktbe kapcsolódhatom, áldozat bemutatáson túl, én direktbe kapcsolódhatok egy istenséghez. Tehát amikor egy világ úgy éli az életét, hogy van egy bizonyos rendszer, ahogyan a transzcendenshez, vagy éppen az adott istenségekhez kapcsolódik, és utána jön valami radikálisan más, miszerint én közvetlenül kapcsolódhatok a mindenható Istenhez, azt úgy nehéz elfogadni. És hát a kereszténységnek az első időszakában már megjelent az az igény, hogy hát milyen jó lenne, hogyha lennének ilyen közbűnső személyek, vagy közvetítők beiktatva. És hát így, tehát a mártíroknak a tisztelete, akik az életüket adták a hitükért, és ez a fajta udvartartásra és közvetítőkre való igény, ez összekapcsolódva eredményezte azt, hogy elkezdték ezeket az embereket úgymond szentként tisztelni. Ez akkor még így nem volt így kimondva, hogy ők a szentek, de hogy elkezdték őket szentként tisztelni, és ez intézményessé csak az 5. század után kezdett el válni. Hát nyilván az első pár évszázadban még a keresztény üldözések alatt ilyesmiről szó sem lehetett, de utána az 5. századtól kezdve, amikor pedig már tényleg egy teljesen bevett vallás volt a kereszténység, akkor ugye már a Római Birodalom, hát most mondjuk úgy, hogy hát létezett, de hogy most hogy létezett, vagy hogy nem létezett, most az mindegy, Kelet-Róma, meg Bizánc, meg nem tudom, tehát hogy mindegy, de a lényeg az, hogy a földközi tengernek a partvidékén addigra már annyira megsziráldult a kereszténységnek a pozíciója mindenfajta szempontból, hogy létre lehetett hozni egy ilyen intézményességet, és most valljuk be őszintén, ez tulajdonképpen kiszolgálása volt a népakaratnak, mint ahogyan mondjuk II. János Pálnak az esetében is, hogy nagyon gyorsan szenté kell avatni, mert mindenki nagyon szereti, és nagy a nyomás ezen az bizonyos hivatalon. Hát körülbelül valami ilyesmi történhetett. Nyilván én ezt nem tudom pontosan, és ezt megint mondom, hogy nem becsmérlő módon mondom, hanem egyszerűen olyan vágyak és igények merültek föl, amire úgy gondolta a kor egyháza, hogy erre lehet és kell is válaszolni, és úgy érzi, hogy ő erre megtalálja azokat az indokokat, vagy azokat az alátámasztó dogmákat, vagy bibliai helyeket, amelyek alapján ez igazolható. És így elindult ez a folyamat, ami aztán nyilván a középkorra már teljesen kiteljesedett. És ennek a kiteljesedésnek volt egy nagyon eklatáns példája az erekje, illetve az erekje tisztelet. Ugye mit nevezünk erekjének? Erekjének azokat a vallási személyiségeknek a testi maradványait, vagy ruháit, vagy használati tárgyait nevezzük erekjéknek, amelyek kultikus tiszteletben részesülnek. Tehát azt láthatjuk, hogy itt most már nem csak a személyeknek a tettei, a szentek tiszteletében, nem csak a szenteknek a tettei, illetve a közben járó funkciójuk volt az, ami fontos lett a római egyházon belül, hanem nekik a földi életükből hátrahagyott, ugye az erekének a másik szava relikvia, ami a relikvó hátrahagy szóból származik. Tehát azok a tárgyak, illetve maguk a testüknek, általában a csontoknak a darabjai, amelyeket az egyház kultikus tiszteletben részesít. Ezeket a tárgyakat, vagy testrészeket, vagy csontdarabokat körmenetekben szokták általában körbehordozni, megérinteni őket, vagy hát az erekje tartóikat, hiszen ezeket kötelező erekje tartóban tartani, vagy megcsókolják ezeket az erekje tartókat, amelyekben különböző szenteknek, szent embereknek a relikviái vagy erekéi vannak benne, és ennek a célja az, hogy abból az erőből, vagy abból a szentségből részesüljenek, vagy erőt merítsenek, ami ebben az emberben benne volt. Persze a népi vallásosság ezt szintiszta varázslatnak tartotta, tehát önmagában ezeknek a tárgyaknak ilyen varázslatos tulajdonságokat tulajdonítottak, és a mai napig is tulajdonítanak, pedig a lényege az, hogy az erekje tisztelet az nem arról szól, hogy itt valami mágikus dolog történik, tehát hogy mondjuk az a csontdarab vagy az a használati tárgy az önmagában valamit képes lenne elvégezni, hanem csak azért illeti meg ez a kultusz, vagy ez a kultikus cselekmény, vagy irányultság ezt a tárgyat, mert az mondjuk Krisztusé volt, vagy Máriáé volt, vagy valamelyik szentjé volt, és a személyben megnyilvánult szentségnek szól. Tehát nem annak a tárgynak szól, annak a csontdarabnak, vagy annak a bármi másnak, hanem annak a személynek szól, és nem is konkrétan, hogyha itt viszont Jézus Krisztusról van szó, akkor nyilván ő magának, hogyha Krisztus erekéről van szó, mint például, nem tudom, a kereszt egy darabja, vagy ilyesmi, amit persze nem tudunk így hitelesíteni történetileg, de nyilván ennek nem is ez a lényege. Tehát, hogyha nem Krisztusi erekéről van szó, hanem Máriának, vagy valamelyik szentnek az erekéjéről van szó, akkor pedig még csak nem is a személynek szól, hanem a személyen keresztül az Istennek, akinek a kegyelme megnyilvánul abban a személyben, akit ezen keresztül, az erekén keresztül is tisztelünk. De hát ez csak úgy, mint a szentek tiszteleténél, ahol a tiszteletet ugye megkülönböztettük az imádattól, mert az imádat csak az Istennek szól, a tisztelet pedig a szenteknek. Na most ez ugyanúgy itt is, az erekét és a szentet és az Istennek a munkáját, azt a népi vallásosság azt teljesen egybemossa tisztelet a kivételnek. Éppen emiatt az összemosás miatt a reformációnak az egyik legfontosabb célja az volt, hogy ezt a szent dolgot, meg Mária dolgot ezt tisztába tegye. Mert ez olyan módon elharapózott a népi vallásosságban, amelynek ez a túlburjánzás, ez már a tiszta tanításnak a rovására ment. Mert megértjük a közvetítőre való igényt, megértjük mindezeket, persze ezeket nem lehet igazolni, vagy legalábbis a mi részünkről, mi úgy érezzük, hogy ez biblikusan nem lehet igazolni, de még ezek mind érthető dolgok, csak ez már olyan szinten túlburjánzott, hogy gyakorlatilag ilyen varázslás alternatívaként működött, sajnos ma is sokszor így működik, de akkoriban meg aztán végképp valakik sportot csináltak abból, hogy minél több erekét gyűjtöttek be, és közben az életük meg egyáltalán nem volt keresztény, és azt hitték, hogy ezzel ezt kiválthatják, és a többi. Ez a gondolkodásmód ma is megvan, tehát hogy már elsősorban itt nem az Isten tiszteletéről van szó, és annak mondjuk egy ilyen formájáról, hanem inkább érdemszerzésről arról, hogy a mérleg egyik serpenyőjébe pakolom az erekjéket, meg a különböző más dolgokat, másik serpenyőjébe meg teszem a hétköznapokban a rossz tetteket, és úgy élek, mintha nem is keresztény lennék, de mivel ez így kiegyenlíti egymást, ezért így rendben vagyok. Tehát nagyjából ez az a gondolkodásmód, ami miatt Luther, és aztán Luther mentén a többi reformátor is meglehetősen elítélőleg nyilatkozott a szenteknek a tiszteletéről is, és az erekéknek a tiszteletéről meg aztán végképp. Na nézzük meg akkor, hogy evangélikus egyházunk mit tanít a szenteknek a tiszteletéről és a szentekhez való hozzáállásról. Ennek mentén szintén a hitvallási iratainkhoz, evangélikus hitvallási iratokhoz nyúlok vissza az ágostai hitvalláshoz, majd belinkelem alulra az adás alá, ahol is a 21. cikk az a szentek tiszteletéről szól. Ugye, mint mondtam, a reformáció korában ez egy sarkalatos kérdés volt. Na és mit írnak akkor itt a reformátorok a hitvallásban a szentek tiszteletéről? Idézet. A szentek tiszteletéről azt tanítják. A szentekről megemlékezhetünk azért, hogy kövessük hitüket és jó cselekedeteiket hivatásunk szerint. Azt azonban nem tanítja a Szentírás, hogy a szentekhez fohászkodjunk, és a szentektől kérjünk segítséget, mert egyedül Krisztust állítja elénk közbenjárul, engesztelésül, főpapul és szószólóul. Őt kell segítségül hívnunk, és megígérte, hogy meghallgatja könyörgésünket, és ezt a tiszteletet fogadja a legszívesebben, vagyis ha őt hívjuk segítségül minden nyomorúságban. Idézet vége. Tehát az evangélikus egyházban mi alapvetően úgy állunk hozzá a szentekhez, és ezzel talán egy kicsit egyedül vagyunk, hogy a tiszteletüket a szónak nem kultikus értelmében vett tisztelet, tehát nem a dúlia, amiről itt beszéltünk a római egyház kapcsán, hanem a teljesen hétköznapi, normál értelemben vett tiszteletet, azt abszolút aláhúzzuk. Tehát azt, hogy van egy szent, akinek nagyon jó és példás keresztény élete volt, őt egészen nyugodtan lehet tisztelni. Az ő életét, vagy hagiográfiáját, ugye a szentek életéről szóló írások, nyugodtan olvashatjuk, nyugodtan tanulmányozhatjuk is. Vegyünk példát róluk, hogy ők milyen jó életet éltek, természetesen megmérve ezt ennek az életnek a jóságát, vagy ennek az életnek a szentségét a szentíráson, és hogyha úgy látjuk, hogy ez egységben van, akkor bátran válasszuk őket példaképünkül például. Éppen ezért van az, hogy nem Magyarországon, mert ugye Magyarországon egészen más az evangélikusság helyzete, mint mondjuk Németországban, vagy Észak-Amerikában, vagy Skandináviában. Tehát mondjuk azt, hogy innentől északra és nyugatra a legtöbb evangélikus templom például, amikor ugye rómaiból evangélikus, vagy hát luteránus lett, akkor megtartotta az eredeti nevét. Tehát Szent Márk templom, vagy nem tudom én, Szent Lukács templom, vagy akár micsoda. Tehát az egyes egyház községeknek, ugyanúgy, mint a római egyházban, volt egy szent nevé, mondjuk azt, hogy volt egy szent nevéhez kötődő neve, tradicionálisan, amelyet nem változtattak meg. Tehát mi az evangélikus egyházban nem akarjuk negligálni, vagy kihúzni az egyház történelemnek az első 1500 évét, ennek kapcsán hallgassátok meg, ami a különbség az evangélikusok és a reformátusok között adást, ott részletesen beszélek erről, tehát elfogadjuk azt, és együtt élünk azzal, hogy a reformáció koráig valakit szenté avattak a római egyházban, amelynek akkor még úgymond mi is tagjai voltunk, akkor azt elfogadjuk, hogy őt így hívják. Nem kérjük az ő közbenjárását imádságban, mert egyetlen közbenjárónk van Jézus Krisztus, tehát akihez mi imádkozunk, aki az Istenhez elviszi a mi kéréseinket, tehát nincs szükség közbűnső személyekre még úgy pluszban, de együtt élünk azzal, hogy ezt régen másképpen gondolták, és történelmi szempontból, és a kontinuitás szempontjából, tehát a folyamatosságnak a szempontjából mi ugyanúgy Szent István tudjuk Szent Istvánnak nevezni, és nem első István királynak, és tudjuk Szent Ferencet Szent Ferencnek, vagy Szent Antalt Szent Antalnak nevezni, azért, mert történelmileg, vagy egyház történeti szempontból ő neki ez a neve. De funkcióját tekintve ők lehetnek példaképek, lehetnek hagyományos értelemben vett tisztelendő személyek, de nem olyanok, mint akik közben járnak értünk, mert hogy mi nem tiszteljük őket azzal a tisztelettel, amivel mondjuk a római egyházban illetik ezeket a személyeket. De hogy ez miért van így? Tehát ez nem véletlen, ez nem azért van, hogy mi mindenképpen különbözzünk a rómaiaktól, hanem ennek bibliai megalapozottsága van, hogy mi ezt miért nem gyakoroljuk, mármint hogy a szenteknek a római teológiában értendő, vagy a római teológia szerint értendő tiszteletét. De ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy ez miért nincs így az evangélikus egyházban, ahhoz tudnunk kell, és egy kicsit újra kell definiálnunk a szentnek a fogalmát. Az adás elején beszéltem arról, hogy mit jelent az, hogy szent, abban az értelemben, ahogyan mi ma ezt legtöbbször használjuk, de most pedig beszélnünk kell arról, hogy mit jelent a szent eredetileg, mint kifejezés. Ugye a szent szó eredetileg az egy nem önmagában álló kifejezés, hanem páros kifejezés. Ezt a két fogalmat szoktuk együtt használni, hogy szent és profán. Szent és profán. A szent az inkább a másik oldalról kezdjük. Tehát a profán az, ami a hétköznapi, a fizikai, az, amit általában megszoktunk, és a szent az valami más. Tehát amikor mi szentről, mint fogalomról beszélünk, eredeti értelmében, akkor valami olyanról beszélünk, ami nem hétköznapi, és ami ezen a fizikai valóságon túlnyúlik. Amikor szentről beszélünk, arról, hogy valami vagy valaki szent, akkor ezáltal egy cezúrát húzunk, és azt mondjuk, hogy ő vagy ez valami más, mint amit a hétköznapokban úgy általában a világban meg tudunk tapasztalni. Tehát még egyszer mondom, ez a szentnek az alapjelentése, szent és profán. Hogyha keresztény szempontból tekintünk a szentre, mint kifejezésre, akkor három jól elkülöníthető csoportot kell megkülönböztetnünk, most nem jutott jobb szó eszembe a csoportnál, de mondjuk így, vagy három tételt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát három különböző körét, talán ez a legjobb, három különböző körét kell megkülönböztetnünk annak, hogy kik és mik azok, amiket vagy akiket szentnek nevezhetünk biblikus szempontból, biblikus és keresztény szempontból. Az első, az maga az Isten. Tehát, hogyha abszolút értelemben értjük a szentet, és mindezt mondjuk még, ha írásban van, akkor még nagybetűvel is írjuk, akkor azt tudjuk mondani, hogy a szent az nem más, mint Isten. Aki a leginkább különbözik a profán világtól. Az én utaim nem a ti utaitok, mondja az Isten, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, tehát ő valami nagyon más, mint amit itt a profán világban megtapasztalunk. Tehát alapvetően, hogyha a szentről, mint olyanról beszélünk, akkor abszolút értelemben ezt az Istenre értjük nagybetűvel a szent, akkor az az Istenre vonatkozik. És ebből következik az, hogy a profán az, ami a hétköznapi, amit a világban fizikailag, biológiailag, stb. Meg tudunk tapasztalni, akkor hogyha szent dolgokról beszélünk, és abszolút értelemben a szentet Istenre értjük, akkor minden a szent fogalomba beletartozó egyéb dolgok vagy személyek, azok olyanok, akik a nagybetűs szenthez, azaz Istenhez tartoznak. Tehát vannak a profán dolgok, cselekedetek, stb. 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 És vannak a szent dolgok, emberek, tettek, cselekedetek, akik pedig az Istenhez tartoznak. Tehát már nem csupán egy fizikai létük van, nem csupán egy biológiai funkciójuk van, hanem hozzá tartoznak az Istenhez, el vannak különítve a világtól, most mondom így. És ezen belül beszélhetünk bizonyos tárgyakról, helyekről, amelyeket szentnek tudunk nevezni, és beszélünk emberekről is, akiket szentnek tudunk nevezni. Tehát még egyszer, az Isten az abszolút szent, ami hozzá, ami vagy aki hozzá tartozik, az már nem profán, hétköznapi, stb., hanem szent. És bármilyen furcsa, de ha biblikusan nézzük, akkor is beszélhetünk szent helyekről. Na most ebben nem feltétlenül ért velem mindenki egyet protestáns oldalon, még evangélikusságon belül sem, de hogyha a Bibliába belenézünk, akkor ez egészen egyértelmű. Gondoljunk csak például arra, hogy Mózes második könyvének harmadik fejezetének az elején, amikor Mózes találkozik az égő csipke bokorban az Istennel, akkor azt mondja neki az Isten, hogy vedd le a sarudat, vagy szandálodat, mert szent föld, ahol állsz. Tulajdonképpen az Istennek az égő csipke bokorban való jelenléte megszenteli azt a helyet. Vagy például gondolhatunk arra, hogy a zsidókhoz írt levélben, és ez már új szövetség, ott a 9. fejezetnek az első 7 versében beszél a szentélyről, a szent sátorról, a szentíró, és ott is szentnek nevezi azokat a tárgyakat, amik ott vannak. És hát protestáns részről is, és evangélikus részről is azt mondjuk, hogy templom szentelés, vagy harang szentelés, vagy orgona szentelés, stb. Vannak olyan helyek, és vannak olyan tárgyak, amelyeket szentnek tekintünk. De nem önmagunkban, és ezért nagyon jó ez az égő csipkebokros történet, mert az a hely nem attól lett szent, és azok a tárgyak is, amiket ma mondjuk úgy, hogy templomot felszentelünk, vagy egy orgonát, vagy egy harangot, vagy bármi mást, az nem arra nem ráruházunk egy különleges varázserőt, mondjuk így, hanem az attól lesz szent, tehát nem önmagában, hanem attól lesz szent, hogy az Isten jelenléte ott van. A templom azért szent hely, nem azért, mert ott különleges mágikus dolgok történnek, hanem azért szent hely, mert az Isten jelenléte ott van. De nem azért van ott az Isten jelenléte, mert ott mint egy akváriumba, vagy mint egy lepkehálóval így el tudom fogni az Istennek a jelenlétét, és akkor az úgy ott van, hanem hogy azt a helyet arra különítjük el, hogy ott mi az Istennek a nevében összegyülekezzünk. Tehát az Isten jelenléte nem egyfajta fogolyként vagy termékként van ott jelen, hanem mi azért megyünk oda, és azért jelöljük ki ezt a helyet, hogy ez a hely segítsen bennünket abban, hogy az Istenhez kapcsolódni tudjunk, aki aztán vagy adja a jelenlétét, vagy nem, de hogy mi őhozzá kapcsolódni tudjunk. Tehát igenis protestáns szempontból is mondhatunk szentnek helyeket és tárgyakat, amelyek az Istennek vannak oda szentelve. Azt arra használjuk. Semmi másra. Arra használjuk, hogy az Istent jobban megismerjük, hogy az Isten jelenlétében jobban elmélyüljünk, hogy az Istent jobban megismerjük. Ez ugye akkor a második csapat, vagy a második pont. És a harmadik és egyben utolsó pedig az emberek. Tehát, hogy kik azok? A szentek tulajdonképpen. És itt most nem a római értelemben a szenti avatás procedúráján átesett már elhunyt és közvetítő szerepre szánt emberekről beszélünk, hanem biblikus értelemben, evangélikus megközelítésben kikről beszélünk, mint szentekről. A Pál apostolnak az első levele a korintusi gyülekezethez, tehát a Korintus városában lévő gyülekezethez, annak is az első fejezetének az első három versét fogom most felolvasni. Pál Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és Szósztenész testvér az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Eddig az idézet. Nem ez az egyetlen példa, de talán ez a legjobb, amit találtam a páli levelekben, ugyanis ha valaki a kezébe veszi a Bibliát és az Új Szövetséget, elkezdi olvasgatni azon belül is Pálnak a leveleit, akkor a címzésekben, mert hogy ezek tényleg levelek voltak, nem viccből ez a címe, a címzése a levélnek ott mindig azt találja, hogy az XY városban lévő szenteknek. Azért választottam ezt a első korintusi levélnek az elejét, mert itt aztán ez hatványozottan is benne van, azt mondja Pál, hogy kiknek címzi ezt a levelet? Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek. És ez nagyon izgalmas, mert hogyha beszélünk arról, hogy vannak abszolút értelemben ugye a szent az az Isten, és szent dolgok, tárgyak és helyek azok, amelyek az Isten számára vannak oda szentelve, erre valók, erre használjuk őket, most mondom így, akkor vajon hogyan értjük mi ezt a Korintus városában élő szenteknek kifejezést? Hát ezt úgy értjük, hogy ha valaki hívő ember, valaki igazán, valóságosan keresztény ember, akkor ő az Isten számára oda van szentelve. Nem csupán a profán világnak, ennek a világnak a része, hanem része a mennyei világnak is, része az Isten dimenziójának is, hogyha úgy tetszik, az Istenhez hozzá van kötve Jézus Krisztus által, és ezért ő szent. Tehát gyakorlatilag biblikus szempontból minden hívő embert szentnek kell neveznünk, mert hogy nem csupán a profán világnak a része, hanem az Istenhez oda van kötve a nagybetűs szenthez, tehát szent. Mondjuk is így, hogy amikor az ember az Istenhez tartozik, és a hitnek az útján jár, akkor van egy ilyen kifejezés, hogy megszentelődés. Ez nem azt jelenti, hogy valaki a római egyház szempontjából lévő szenté válik, hanem azt jelenti, hogy az élete egyre inkább hozzá kötődik az Istenhez, és élete, személyisége, tettei és a hite is egyre jobban az Istenhez hasonul, az Istenhez közelít, és ezt a folyamatot nevezzük megszentelődésnek. És nagyon izgalmas, hogy Pál apostol itt még tovább megy, és azt mondja, hogy akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. Furi, hogy pont a szentek a római egyházban arra vannak pozícionálva, hogy segítséget nyújtsanak az Istenhez való közeledésben, vagy közvetítői legyenek az én kéréseimnek, vagy bármi másnak. És itt pedig Pál apostol azt mondja, hogy azok a szentek, akik Krisztus Jézusban hisznek, és ők bárhol és bármikor megszólíthatják Jézus Krisztust. Nem kell más. Nem kell más közvetítő, csak és kizárólag Jézus Krisztus, akit ők bárhol és bármikor, bármilyen körülmények között megszólíthatnak. Erről beszél aztán Pál apostol másik helyen is, például a római levélnek, tehát a római gyülekezethez írott levél 8. fejezetének 34. verse így szól, hiszen Jézus Krisztus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk. Tehát ő, ami közben járunk. Vagy például szintén Pál apostol tollából a Timóteushoz írt első levél 2. fejezetének 5. verse, mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Egy közbenjáró van, Krisztus Jézus. És még egy utolsót itt idézek, János apostolnak az első leveléből, második fejezetnek az első verse. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűnéért is. Tehát Jézus Krisztus elég. Nincs szükségünk más közvetítőre, nincs szükségünk közbűnső lépcsőkre, hanem mi direktben, összeköttetésben vagyunk Jézus Krisztussal, és nem kell annál több, hogy mi szólítjuk meg. Tehát, ha ő annyira szerette az egész világot és benne az emberiséget, hogy az életét adta érte, akkor itt most ezzel nem kell meccsezni. Megint mondtam, evangélikus álláspont. Tehát nem kell meccsezni azzal, hogy akkor most ki az én közbenjárom, ki az, aki protekciót tud vinni a Jézus Krisztus vagy az Isten felé. Nincs erre szükségünk. Tehát az életét adta értünk Krisztus, mindezt azért tett, hogy mi őt direktben meg tudjuk szólítani, és rajta keresztül el tudjuk érni az Istent. Nos, akkor kerekítsük itt le a vége felé, és tegyünk valamiféle konklúziót evangélikus részről. Tehát arról beszéltünk, hogy a szentek, ahogyan azt a római egyházban értjük, úgy mi nem úgy értjük az evangélikus egyházban. Szenteknek nevezzük azokat a helyeket, dolgokat és személyeket, amelyek az Istenhez, az abszolút szenthez tartoznak. De ennek ellenére nem vagyunk olyanok, akik ki akarjuk húzni, negligálni és elpusztítani akarjuk mindazt, ami mondjuk a reformáció előtt történt, hanem mi igenis tiszteljük a szónak eredeti és úgymond profán értelmében, tiszteljük azokat az embereket, akiket szenté avattak annó még akár a reformáció előtt, vagy akár adott esetben a reformáció után is, és megadjuk azt a tiszteletet, hogy adott esetben szentnek nevezzük őket, mint megnevezés, de mi nem kérjük az ő közbenjárásukat, hanem példaképként, és előttünk menő bölcs emberekként, vagy hitben mélyen járó emberekként tudunk rájuk tekinteni, és szentként is abban az értelemben, hogy ők az Istenhez tartoztak, mint ahogy mi is hozzá tartozunk. Tehát ne rémüljünk meg a szent kifejezéstől, de ne is gondoljunk bele többet, mint ami valójában, hanem tiszteljük őket, becsüljük meg őket, és becsüljük meg a magunk pozícióját is, hiszen hogyha hívő emberként mi az Isten útján járunk, akkor mi is szentek vagyunk, és örüljünk annak, hogy mi is az Istenhez tartozunk. Olyannyira, és ezzel zárom a mai adást, a Jelenések könyvéből egy idézettel, az 5. fejezet 7. és 8. verse. A Jelenések könyvének ez a része, ez egy mennyei Isten tiszteletnek a leírásáról szól. Bizakodásra, reménységre és bátorításként szánom ezt a mondatot, amit most föl fogok olvasni. Tehát a mennyei Isten tiszteletről tudósít János apostol. Azt írja, a bárány odament, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány, azaz Jézus előtt, mindegyiknél hárfa volt, és aranypohár tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. Tehát ott vagyunk az Istenhez tartozóként, az Isten mellett, Krisztus viszi oda a mi imádságainkat. Köszönöm, hogy velem tartottatok, iratkozzatok föl, kommenteljetek, lájkoljatok, a legközelebbi viszonthallásra, sziasztok!